A tu?
Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Baráti Kristóf hegedűművésszel Mahalik Krisztina beszélget.
Nagy szeretettel köszöntöm a hallgatói családot, én Mahalik Kriszti vagyok, és a mai beszélgetésünknek az egyik fő témája a zene lesz, hiszen itt van velem Baráti Kristóf hegedűművész. Nagy szeretettel köszöntelek, Kristóf, és köszönöm, hogy elfogadtad a felkérésünket erre a beszélgetésre.
Én is köszönöm, hogy itt lehetek, és üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Arra kérlek először, hogy aki mondjuk most találkozik először a neveddel, azoknak egy pár mondatban mutatkozz be, hogy ma mit érdemes róla tudni, mik azok a legfontosabb dolgok, amiket így röviden el tudnál mondani?
Hát ez talán a legnehezebb kérdés, mert egy kicsit olyan, mint az próbálna az ember megfogalmazni, hogy hogyan definiálná önmagát. Hát most már elsősorban talán azt emelném ki, és nekem az a legfrissebb gondolatom, hogy december 28-án született az első kislányunk, úgyhogy most már apaként definiálnám magam először, de hát természetesen apából sok van, hegedűművészből viszont talán kevesebb. Tehát nyilván a zene az életem, én elsősorban nem is hegedűsként definiálnám magamat, hanem zenészként. Hát talán ez a két dolog, ami most elsősorban kitölti az életemet.
Gratulálok a kislányotok születéséhez, később erről a szerepedről is foglak majd egy kicsit kérdezni, viszont legelőször visszaugranék egy picit a gyerekkorodba, hogy említetted, hogy zenészként is definiálnád magad, és hát lehet azt mondani, hogy te beleszülettél a zenébe tulajdonképpen a szüleid révén. Arra szeretnélek kérni, hogy egy picit erről mesélj először, hogy milyen volt a gyerekkorod, milyen érzés egy zenész családba születni.
Hát nagyon összetett a válasz. Hát gyerekként nyilván ebből az ember nem feltétlenül, tudatosan nem feltétlenül sok mindent fog fel, csak annyi, hogy mindig zene van körülötte. Vagy gyakorolnak a kedves szülők, vagy zenét hallgatnak, vagy nem egy esetben ugye koncertjeikre vittek el, ugye mind a ketten ugyanabban a zenekarban játszottak. És hát a gyerekkoromnak egy meghatározó eseménye, hogy másfél évesen a szüleimmel együtt Venezuelába kerültünk, illetve hát oda mentek ki a szüleim dolgozni, és hát valahogy ez így mind együtt egy nagyon izgalmas gyerekkort adott. Apukám volt a gyakorlás felelős elsősorban, bár először édesanyámmal kezdtem el hegedülni, az, hogy valamilyen hangszeren játszak, az teljesen magától értetődően jött, és valahogy a hegedű volt a kézenfekvőbb, mint a cselló, édesapám csellózott, és hát az első néhány hegedülős évem az elsősorban anyukámmal való gyakorlással zajlott, de aztán később apukám is nagyon sokat foglalkozott velem. Ezt mondjuk már egy kicsit később, ilyen 8-10 éves koromra nem mindig feltétlenül volt egy annyira felhőtlen élmény, de valahogy teljesen természetesen adódott az, hogy elkezdtem zenélni, és valahogy sosem merült fel az a gondolat, hogy ezt tényleg szeretném-e csinálni, vagy valami más is szóba kerülhet, de nem azért, mert annyira nyomták volna, hanem valahogy ez egy teljesen természetes állapot volt. Úgyhogy nagyjából így telt a gyerekkorom. Aztán később úgy alakult, hogy felmerült az a gondolat, hogy hol tanuljak tovább. Ugye Venezuelában a zeneoktatás akkor nem tűnt annyira kimagaslónak, és így adódott az a lehetőség, hogy én hazajöttem, akkor még a szüleim kint maradtak, én hazajöttem a Zeneakadémia előkészítő tagozatára, Szenthelyi Miklós felvett az osztályába, és hát így indult aztán az itthoni létem, zenészként is, diákként is, és aztán később a családom is hazajött.
Ezt hogy élted meg, ez a döntés, ez hogy nézett ki? Mert azért mégiscsak 11-12 évesen egy olyan országba költözni, ami az otthonodnak mondod, de azért gondolom sok emléked nem volt akkor még Magyarországról. Tehát hogy zajlott ez, hogy akkor te egyedül hazajöttél tanulni?
Igen, ez utólag nagyon meredeknek tűnik most már, meg hát ugye azért nagyon sokszor belegondoltam ebbe a helyzetbe, már felnőtt fejjel, hogy ez mégis hogyan alakult így. Hát nem volt egy könnyű döntés, igazából maga a döntésem egy ilyen tanácskozás után, vagy agytröztölés után alakult ki, hanem valahogy a zene érdekében, vagy a tanulmányaim érdekében tűnt az, hogy én valahova menjek, és ott folytassam tanulmányaimat. Ugye amerikai szóba került akkor, de valahogy az, hogy a rokonaim, nagynéném, nagymamám itt Pesten voltak, és hát mégis a nyelv is adott volt, így ez egy természetesebb dolog volt, de az, hogy 11-12 évesen elszakadni a családtól, az nagyon nehéz volt. Én azt valahogy úgy fogalmaztam meg akkor, hogy hazajöttem Magyarországra, de aztán mindig hazamentem a szüleimhez, mondta.
Hogyha így a művész létet említjük, vagy akár gyerekek között erről esik szó, akkor azért a bizonytalanság, mint fogalom, az elég szorosan kapcsolódik ehhez szerintem a legtöbbek fejében. Ilyen szempontból sem volt benned kérdés, akár később mondjuk kamaszként, vagy fiatal felnőttként, hogy na biztos ez az az út, amin akár ilyen gyakorlati szempontból érdemes tovább menni?
Tényleg teljesen úgy gondolok vissza erre az időszakra, hogy ez egy adott körülmény volt, vagy az egy adott út volt, hogy én a zenészi pályára készülök, és hát olyan visszajelzéseket is kaptam természetesen, amik ebbe az irányba mutattak, úgyhogy és hát nem utolsó sorban a szüleim lelkesedése és kitartása és segítsége volt az, ami ezt az utat teljesen természetesen sinen tartotta.
Egy zenész fiatalnak az élete azért leginkább a gyakorlásról szól talán, vagy a zenésztársakkal együtt töltött időről. Hogyha erre visszagondolsz, akkor van olyan esetleg, amiről azt gondolod, hogy talán ez kimaradt a fiatal koromból, és jó lett volna, ha jelen van?
Hát sok minden kimaradt a fiatal koromból. Én nem hiszem, hogy volt olyan, hogy úgy gyakoroltam, hogy közben néztem az ablakon a többieket focizni. De az mindig bennem volt, hogy azért a zene az egy nagyon különleges szerepet foglalt el mindig a lelkemben, és imádtam a zenét. Szóval én nem úgy készültem mondjuk vizsgákra, vagy a következő fél évre, hogy jaj, majd most megint valamit meg kell tanulni, hanem tele voltam mindenféle ötletekkel, vágyakkal, hogy mit szeretnék megtanulni, aztán adott esetben nem mindig. Persze az jött a nehézségi rangsorban, amit én annyira szerettem volna, de ettől függetlenül én nem érzem azt, hogy a zene miatt én bármiről lemaradtam volna igazából, mert ez volt számomra a legfontosabb.
Voltak példaképeid, akiknek mondjuk a nyomdokaiba szerettél volna lépni?
Hát példaképek mindig vannak. Én azt hiszem, hogy a tanulás és a főleg az a olyan típusú tevékenység, ami sok gyakorlás, sok gyakorlatot igényel, az mindig igényli az, hogy valakit egy picit utánozzunk. Úgyhogy gyerekként az természetes, hogy nagy hegedű művészek lemezeit hallgattam állandóan, Yehudi Menuhin, Henrik Schering, Jascha Heifetz, szóval nagyon sok mindenkit hallgattam, de természetesen a szüleim is valahol a példaképeim voltak, később a mestereim, ugye itthon Tátrai Vili bácsihoz is jártam sokat órákra, ő is egyfajta példaképen volt, ugye ő akkor már 80 év fölött volt, vagy szóval a körül, és emlékszem, hogy hogy nem csak zenéről beszélt, hanem arról is, hogy a zenészi lét, a zenészi pálya milyen nehézségekkel jár, és hogy mikre érdemes odafigyelni, mikre érdemes felkészülni, és ezek mindig nagyon jól estek.
Van kedvenc helyszíned, ahol a legjobban szeretsz játszani? Akárha csak egy olyat nézzünk, hogy nyilván mondjuk egy Carnegie Hall-os koncertnek egészen más hangulata van, mint mondjuk egy itthoni kisebb eseményen.
Nem feltétlenül. Természetesen minden helyszínnek más a hangulata, minden városnak más a hangulata, de alapvetően mindig azt gondolom, hogy az emberektől más a hangulata egy koncertteremnek is, egy városnak is. Az, hogy az ember kikkel zenél, az talán a legmeghatározóbb ilyen szempontból. Tehát én nem elsősorban helyszíneket mondanék, hanem olyan művészeket emelnék ki, de igazából a kiemelés már önmagában nehéz, mert sokan vannak, akikkel nagyon szívesen játszok. Vannak zenész barátaim, vannak barátaim, akik zenészek is, sokat játszunk együtt. Vannak ilyen karmesterek, vannak ilyen zenekarok. Most direkt nem emelnék ki senkit sem, de talán ilyen formában lehet kifejezetten örülni annak, hogyha az ember egyik vagy másik idézőjebe helyszínre megy, de leginkább azért, mert tudja, hogy kivel fog együtt játszani. Ha szólóban játszom, az is egy más feeling, ugye ott nincs más valaki, akivel meg tudom osztani a színpadot. Nem tudom, én nagyon szeretek itthon is koncertezni, talán mondhatom, hogy kialakult egyfajta kapcsolat köztem és a közönségem között. Viszonylag jellemző az, hogy egy-egy muzsikushoz, egy-egy muzsikusnak kialakul egy közönsége is, akik rendszeresen járják a koncertjeit, de ugyanígy nagyon szívesen megyek Oroszországba is, egy hihetetlen zenei kultúrával megáldott ország, ott Moszkvába, vagy Szentpétervárot, vagy akár teljesen eldugott orosz városokba is nagyon szívesen zenélek, mert egyszerűen tapintani lehet azt a zene iránti szeretetet, ami hát nyilván ad egy nagyon nagy pluszt a színpadon, de nem tudom, Ázsiába is nagyon szívesen megyek, ott például rengeteg fiatal is jár koncertekre, ez viszonylag mondjuk Európában viszonylag ritka, ott kifejezetten, hát hogy ilyen csúnya szóval mondjam, trendi egy fiatalnak, hogyha egy klasszikus zenei koncertre ellátogat, de hát a vírus előtt például pont Dél-Amerikába is jártam, Montrealba is voltam, ezek is mind fantasztikus helyszínek, szóval nagyon nehéz bármit kiemelni. Az a jó, hogyha az ember olyan koncerteket és olyan fellépéseket vállal, amikre öröm ránézni a naptárban.
Említetted, hogy így van, hogy teljesen szólóban játszol, és ugye van, hogy tulajdonképpen egy egész csapat áll mögötted, melletted. Könnyen tudsz váltani ezek között, a szerepek között tulajdonképpen, mert azért fejben gondolom nagyon máshogy kell megközelíteni egy olyat, ahol tényleg te vagy ott egyedül a színpadon, és ahol ez egy nagyon komoly csapatmunka. Tulajdonképpen ezek között könnyű váltani?
Az az igazság, hogy a zene az ad mindig egy útvonalat, hogy merre kell haladni. Az igazi nehézség az nem ennek az útvonalnak az egyedül, vagy más zenész barátaimmal együtt bejárni, hanem a nehézség az mondjuk a szóló játékban az elsősorban az, hogy tényleg az ember teljesen önmaga konfrontálódik a darabbal, és néz szembe egy újabb fellépéssel. Természetesen a felkészülés is más, hogyha zenekarral vagy más zenészekkel játszom, akkor ugye kell, hogy legyen egy próba folyamat. Ez általában azért inkább pozitív, még akkor is, hogyha esetleg nem feltétlenül teljes egyetértésben, sőt, talán akkor a legélvezetesebb, hogyha nem teljes egyetértésből indul a munka folyamat, és aztán valami közös szándékkal játsszuk el a művet. teljesen szóló hegedű repertoárt játszani, az mindig egy nagyobb teher valahogy. Ott az egész produkciónak a súlya, az ott nehezedik az ember vállán, de talán ez a szépsége is, hogy egyfajta improvizatív és szabadabb játékstílust, vagy játék felfogást is megenged a szólóját.
És itt a 2021-es évben a rádióban nagyon sokat foglalkozunk így az apaságnak a kérdésével, mert hogy tavaly decemberben Ferenc pápa Szent József évet hirdetett. Itt az apasággal kapcsolatban meg tudod esetleg fogalmazni, hogy mi az, ami mondjuk a leginkább megváltozott a fejedben, amikor így tudatosult benned, hogy akkor ez a szerep is belép az életedbe, az milyen volt?
Hát ugye nagyon friss még az apaságom, ugye most volt 5 hetes a kislányunk, Boróka Klára egyébként a neve. Nem tudom, én nagyon régóta vágyom erre a szerepre, erre az érzésre, és már a várakozási időben is fantasztikus, hogy mennyi minden megváltozik az ember fejében, az ember lelkében. Az biztos például, hogy azok a karrier szempontjából fontos gondolatok, hogy mennyi koncertet vállal, melyiket vállalja, mit, miért, az valahogy egy picit háttérbe szorulnak, vagy ha nem is zárójelbe kerülnek, de mindenképpen elvesztik a prioritásukat, és az apaság, és hogy mennyi időt tudok otthon tölteni, mennyire tudok segíteni. Ha úgy tetszik, most ez a nagyon fura helyzet, hogy ennyit vagyunk itthon is, hogy most nem tudok ugye gyakorlatilag utazni, annyit koncertezni, amennyit szoktam, az most valahol kifejezetten jól esik, és talán arra is rámutatott bennem, hogy tulajdonképpen az embernek annyit kell vállalnia ilyen szempontból, amennyi tényleg jól esik, és amennyi tényleg összeegyeztethető az apasággal jelen esetben. Tehát én nem feltétlenül gondolom azt, hogy anyuka otthon van a gyerekkel, apa meg utazik és dolgozik. Természetesen nagy átlagban, vagy társadalmilag ezt valóban így is tud kinézni, de én azt hiszem, hogy az apaság, mint olyan, az egy fantasztikus dolog is. Ezek megismételhetetlen pillanatok, szóval ezeket én nagyon szeretem teljesen megélni, és nagyon boldog vagyok ebben a mostani helyzetben. Ez persze egy küzdelem lesz majd, amikor visszatér a rendes élet, most már remélhetőleg azért nem sokára, hogy lehet majd az utazásokat, a koncertezést, a művészi létet, hogyan lehet majd ezeket összeegyeztetni az otthoni szereppel, az apaság szerepével. És talán még azt hozzátenném, hogy én nagyon hiszek abban, hogy mind a két szülőnek, apukának, anyukának is nagyon-nagyon fontos szerepe van a gyerek életében, és akkor lesz teljes az ő élete és az ő fejlődése, hogyha mindketten ott tudunk lenni mellette minél többet.
Van esetleg ilyen tervetek előzetesen, hogy a zenével kapcsolatban, hogy lesz majd a kislányatokkal, hogy vannak esetleg ilyen, nem tudom, vágyaitok, elképzeléseitek, hogy vajon ő majd milyen hangszó, hogy szeretne, hogy álltok majd ehhez a kérdéshez?
Én azt hiszem, hogy az a legfontosabb, hogyha ő megtalálja a saját útját, és ebben mi nem, hogy mondjam, meghatározói szeretnénk lenni ennek az útnak, hanem segítői is. Azt hiszem természetes, hogy nagyon sok mindent érdemes kipróbálnia egy gyerkőcnek, ahhoz, hogy kiderüljön, hogy mihez van affinitása, illetve hogy ő valójában miben érzi jól magát. Én azt hiszem, hogy ez néha nagyon hamar fókuszba kerül a mai világban, ahelyett, hogy megmaradna a gyereknek az a szabadság, hogy minél teljesebben kipróbálhassa az, hogy milyen dolgok léteznek a világban, az életben, és hogy az, hogy ő majd mivel akar ténylegesen foglalkozni, az még hát minimum, nem tudom, jó néhány év. Úgyhogy nincsenek ilyen gondolatok. Természetes, hogy mind a ketten zenészek vagyunk, és ez a gondolat, ez ott van, hogy vajon ő mit fog szólni a zenéhez, meg fogja-e fogni, ha megfogja, akkor ő ezzel tényleg foglalkozni akar-e majd. Általában azért belekóstolnak a zenész családokba, valamilyen hangszerbe a gyerekek, de az, hogy az életben mit fog csinálni, az még egy nagyon távoli jövő.
Zárásként azt szeretném tőled kérdezni, hogy mit tanácsolnál azoknak a fiataloknak, akik éppen most őrlődnek, akár mondjuk ilyen konzervatóriumi felvételi körül, hogy zenészpálya, nem zenészpálya, aki mondjuk nem zenész családba születik, ott azért sokaknál elhangzik a tanulj valami rendes szakmát, és akkor mellette lehet zenész. Ha valaki ilyennel találkozik, mit tudsz neki tanácsolni?
Hát nem tudom, ugye nagy általánosságban nem hiszem, hogy lehetne bármit tanácsolni. Az biztos, hogy ha valaki megteheti azt, hogy akkor fogalmazunk így, hogy egy rendes gimnáziumba jár, és mellette zenélni tud, vagy tudja folytatni a zenélést, akkor semmiképpen ne hagyja ki azt a lehetőséget. Ha valaki teljesen biztos benne, hogy a zene az ő élete, és ő mindenképpen zenélni szeretne, akkor viszont nyilván érdemesebb egy konzervatóriumba felvételiznie. De én azt gondolom, hogy később is lehet váltani, később is lehet egy konziba bekerülni, akár a gimnáziumi évek alatt. Szóval az a legrosszabb, ha valamilyen döntés hiányában, vagy a tudatos megfontolás hiányában egyszerűen csak beleragad az ember valamilyen irányba, ami nem az ő élete, nem az ő boldogsághoz vezető útja. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenki tényleg próbálja azt megtalálni, amitől igazán teljes lesz az élete, és azt minél hamarabb megérzi, és minél biztosabb benne, annál jobb. És ha meg nem teljesen biztos benne, akkor meg várja meg azt a pillanatot, amikor ez kiderül számára, és mindenképpen azt válassza.
Nagyon szépen köszönöm, Krisztóf, hogy eljöttél ma hozzánk, és hogy beengedtél minket kicsit az életedbe. Én nagyon sok sikert kívánok neked, mind a pályafutásodban, mind itt a legújabb apa szerepedben. Én remélem, hogy megtalálod benne mindazt, amit keresel. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltál velünk.
Nagyon köszönöm én is.
Baráti Krisztóf hegedűművésszel Mahalik Krisztina beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu